Jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttek, tisztelt hallgatóim, tévénézők, rádióhallgatók. Amikor az Mindentudás Egyeteme 6. szemesztere utolsó előadásának megtartására felkértek, elkezdtem gondolkodni azon, hogyan is lehetne valamilyen összefoglaló ernyőt húzni az elhangzottak fölé. Arra is gondoltam, hogy visszaidézek egy-egy elhangzott mondatot előadásokból, és megpróbálok egy olyan témát találni a fizika éve lévén, amelyik ezt a fizika nyelvén teszi. Arra a konklúzióra jutottam, hogy van egy olyan jelenség, amelyik gyakorlatilag minden eddig elhangzott előadáshoz kötődik, ez pedig a fény. Szélesebb értelemben gondolok most a fényre, elektromágneses sugárzásra gondolok, amelyik többek között akkor keletkezik, ha töltött részecskéket gyorsítunk vagy lassítunk, de hát fény keletkezik akkor is, hogyha atomokat vagy molekulákat arra kényszerítünk, hogy adott állapotukat megváltoztassák. Ezért, meg azért, mert egy szellemes könyvet olvastam egy Bragg nevű angol Nobel-díjas fizikusról, aki az atomok szerkezete vizsgálatának alapvető eszközeit kidolgozta, amiről ugyancsak hallottak előadást, a könyvnek pedig az volt a címe, hogy a fény, mint hírmondó. Ezért arra gondoltam, hogy ezt a címet adom előadásomnak, hiszen arról szeretnék beszélni, hogy ismereteinknek a zöme, amit a világról megszereztünk, fény útján jutott el hozzánk. Aztán rájöttem arra, és kollégáim megerősítettek ebben a gondolatban, hogy ha csak ezt tenném, akkor valószínűleg nagyon kevesen jönnének el, kell valami izgalmas új dologról is beszélni, sőt meggyőztek arról, hogy erről beszéljek többet. Ezért előadásom második felében valamilyen izgalommal szeretnék önöknek szolgálni. De hát kezdjük el. A fény története nagyon régre nyúlik vissza. A Biblia első oldala is már erről beszél. Gondolom, mert tudják olvasni, ezért hadd ne olvassam. De annyit elmondanék, és ebben a szövegben az szerepel, hogy és mondá Isten, legyen, és akkor gondolom, hogy látnak ott egy csomó furcsa képződményt fölírva. Ezt a furcsa képződményt, amely néhány egyenletből áll, Maxwell egyenleteknek nevezzük, amelyeket James Maxwell, angol fizikus, a 19. század második felében írt fel, és amelyek azóta is érvényesek és pontosak, és amelyekkel nagyon jól meg lehet magyarázni sok mindent, amiről a Bibliának ez a néhány mondata szól. Az a elektromágneses sugárzás, amelyik keletkezett, egy nagyon széles spektrumot ölel fel. A röntgensugaraktól, vagy mehetnénk még lejjebb a gamma sugaraktól, a rádióhullámokig, sőt még ezeken felül is, sok nagyságrenden keresztül változik ennek az elektromágneses sugárzásnak egy tulajdonsága, amit hullámhossznak hívunk, erről majd még később beszélek, és ez egyúttal azt a lehetőséget is teremti meg, hogy különböző dolgokat ezen sugárzásokkal, mint egy-egy mikroszkóppal, speciális mikroszkóppal megnézzünk. A nagy méretektől, mint a rádióhullámok, az egészen pici méretekig, mint az atomok, ahol a röntgensugárzást kell használni. Ennek pedig az az egyszerű fizikai törvény az oka, hogy elektromágneses sugárzással, de ez egyébként más sugárzása is igaz, csak olyan tárgyakat, részecskéket lehet nézni és feloldani, amelyeknek a mérete az adott sugárzás hullámhosszánál nem lényegesen kisebb. És ez azt jelenti, ami ennél nagyobb. Az optikában ezt úgy hívjuk, hogy diffrakciós limit, ez most nem érdekes, csak mivel ezt esetleg nyelvbotlánsként meg fogom említeni a későbbiekben, ezért említettem ezt, és azért van tehát szükség egyre rövidebb hullámhosszokra, mondjuk a röntgensugarakra, hogy egyre kisebb tárgyakat tudjunk sugárzás segítségével tanulmányozni, hogy úgy mondjam, képet alkotni. Az embernek pedig már kezdettől fogva természete volt, hogy ha valamit látott a természetben, akkor ezt megpróbálta lefordítani technikai vívmányokra is. Ezért úgy abban a tartományban, ahol ez a széles spektrum van, sok mindent kreált az ember, amit aztán meg tudott nézni ezekkel a sugarakkal. Amire azonban én ma koncentrálni szeretnék, az ennek az elektromágneses spektrumnak egy nagyon keskeny hányada, amely a látható fénytartománya, és amelyik ugye 400 nanométertől 700 nanométerig terjedő hullámhoz tartományt öleli fel, különböző színű fényekből áll, mint ahogy ezen az ábrán is látható, és most arról mondanék két mondatot, hogy miért olyan fontos ez. Hát egyrészt azért, mert a szemünk érzékenysége görbéje, tehát az az elektromágneses sugárzás tartomány, amellyel látunk, az ezt a tartományt öleli fel. De ezen kívül azért is, mert az életfolyamatok, amelyek életünket lehetővé teszi, sőt, környezetünk életét, táplálkozásunkat, és még sok minden más lehetővé tesz, az ugyancsak ebben a tartományban és ennek keskeny környezetében zajlik. Egy gondolkodó, akit Karlnak hívnak, megpróbált a tudomány és a művészet közé valamilyen egyenlőségjelet tenni, és mind a kettőt egy optikai módszerrel definiálta. Karl Kraus azt mondta, hogy a tudomány tulajdonképpen nem más, mint spektrumanalízis, ugye ezt az optikában gyakran használjuk, a művészet pedig fotoszintézis, ami úgy összerak dolgokat. A fény, tehát mind a két területen kötődik, mind a két terület kötődik a fényhez. Kezdjünk először egy néhány mondat erejéig gondolkodni a másodikon, a fotoszintézesen. Gondolom, nem én vagyok az egyedüli, aki nagy élvezettel nézi a különböző művészeti alkotásokat, és különösen azokat, amelyekben a fénynek szerepe van. Például Salvador Dalinak ez a híres képe ilyen, gondolom, hogy ez ránézése is látszik, ahol a fénynek igen jelentős szerepe van. De a modern művészetek ugyanezt játsszák más eszközökkel. De gondolom, hogy ugyanígy csodálattal nézzük a természet jelenségeit is, fényjelenségeit, amilyen a villám, a szivárvány, vagy a lenyugvó nap piros sugarai. De ennél talán még érdekesebb, amit gondolom, hogy megfigyeltek. Ha eddig nem tették, akkor figyeljenek rá, érdemes megnézni. Egy olyan jelenség, amit nagy napkutyának hívunk, és amelyik akkor lép fel, hogyha a lenyugvó nap sugarai egy felhőben lévő vékony jégkristály rétegre esnek, onnan visszaverődnek, és akkor a fő nap mellett kis melléknapok is jelentkeznek. Csodálatos látvány. Aki még nem próbálta, próbálják megtalálni ezeket. De gondolom, hogy önök között is vannak olyanok, akik buvárkodnak, és mondjuk a Vöröstengernél jártak, és csodálkozva nézték azokat a gyönyörű színeket, amelyeket a tengeri alatti világ jelent. Természetesen sok példát mondhatnék még, de én inkább előadásom második felére szeretnék több időt fordítani, ezért én tovább lépnék. Tovább lépnék, mégpedig úgy, hogy most térjünk át a spektrumanalízisre, mégpedig úgy, hogy visszatérünk az időben mintegy 13,7 milliárd évet az ősrobbanásig. Bizonyára tudják, előadások is hangzottak el arról, hogy az ősrobbanástól, a nagy bumtól kezdődően nagyjából végig tudjuk követni azt, ahogy a világegyetem fejlődött, különösen az első 300 ezer év utáni időszakot, amikor a világegyetem átlátszóvá vált, és az az elektromágneses sugárzás, amelyik az ősrobbanásnál keletkezett, terjedni kezdett, és terjedés közben, ugyanúgy, mint ahogy a szodavizes patronból kiszabaduló széndioxidgáz lehűl, ez a sugárzás is lehűlt. Manapság mint egy 3 Kelvin fokos, tehát nagyon hideg ez a sugárzás. Abból, ahogy ezt eredetileg gondolták, hogy ez a sugárzás egyenletesen terül el a térben, mind térbelileg, mind hőmérsékletileg, nem lehetne megérteni, hogy hogyan jöttek létre a csillagok és a galaxisok. Ezért hogy ezt kiderítsék, két műholdat is felbocsátottak az elmúlt években. Az egyik a Kobe nevű műhold, a másik pedig a WMAP nevű műhold, amelyik többek között ugyanazt a világegyetem teret pásztázta végig. És látszik, hogy a két kép az nagyon hasonló, kivéve azt, hogy az alsó képnek sokkal nagyobb a felbontása. A különböző színek itt különböző hőmérsékleteket jelentenek, nagyon pici az eltérés, század fokok nagyságrendjében van, de ez már megmagyarázza azt, hogy abból a homogén sugárzásból, amelyik az ősrobbanáskor keletkezett, hogyan jöhettek létre csillagok és galaxisok. Megint a fény segítségével. De gondolom, hogy látták már azt a gyönyörű felvételt, amelyik a Hubble űrteleszkópnak egyik korai felvétele, a 90-es évek második felében, amelyik a Teremtés három oszlopa nevet viseli, és amelyik a világegyetem távoli részeiből, galaxisokból, csillagokból jövő fénynek az áthaladását mutatja a világegyetemben lévő gáz- és gőzfelhőkön. És ott, ahol az anyag viszonylag sűrű, a sűrű anyag mondjuk az azt jelenti, hogy egy részecske köbcentiméterenként, tehát köbméterenként, tehát ez nagyon ritka anyag, viszont óriási távolságok vannak, és ezért ezt a fényt elnyelik. Így alakult ki ez a három oszlop, amely gyönyörű, gondolom önmagában is gyönyörű, de talán még szebb képet mutat a következő ábra, amelyik az úgynevezett háromszegmensű ködről készült felvétel, ugyancsak a Hubble teleszkóp készítette, és amelyeken nagyon jól lehet látni, hogy hogyan alakulnak ki a csillagok. Úgy alakulnak ki, látnak egy-egy fényes pontot, amihez egy kis szálacska vezet. Ezek a fényes pontok a csillagok vagy galaxisok, amelyek kiszívják gravitációs vonzásuknál fogva ebből a világegyetemben lévő ködből, anyagból a részecskéket, és így hizlalódnak a csillagok. De nem csak születnek csillagok, hanem meghalnak. Például szupernova robbanások vannak, amely csillagok szétrobbanását jelenti, amikor elérkeztek fejlődésüknek ebben a megfelelő fázisába, erről ugyancsak hallottak, és ezek a folyamatok is, igaz, hogy óriási késéssel, néha 10-13 milliárd évvel később, megtudjuk, hogy akkor mi történt. De gondolom, hogy önök is nagy élvezettel nézték azokat a képeket, amelyeket a közelmúltban a Marsra fölbocsátott két robot kamerái készítettek, és amelyek közül négyet válogattam ki ezen a képen, és amelyek egyikéből például arra következtetésre jutottak, hogy ott folyadéknak kellett folynia, tehát valószínűleg a Marson víz is lehetett. Hát ennyit úgy szerettem volna felvillantani, hogy sok mindent hogyan tudtunk a fény útján, hiszen ezt távcsövekkel sikerült megnézni, megtanulnunk. Ezek után fölvetném a kérdést, hogy mi is tulajdonképpen ez a fény. Egy Samuel Johnson nevű úriember azt mondta, hogy mindenki tudja, hogy mi ez a fény, csak az a baj, hogy nehéz megmondani. Hát most ennek ellenére én megpróbálkozom ezzel, és három megközelítésből is szeretném elmondani, hogy mi is tulajdonképpen ez a fény. Az első megközelítés, és ez volt az első, ha tetszik, már a 17. századtól kezdve, ez a geometriai optika megközelítése, amelyik a fényt sugárként fogja fel. Ezek a sugarak egy felületről visszaverődnek, ennek a visszaverődésnek pontos fizikai szabályai vannak, sűrűbb anyagon áthaladva elhajolnak, például, hogyha levegőből üvegbe jutnak, és ezek a jelenségek lehetővé teszik azt is, hogy bonyolultabb optikai eszközöket, mondjuk lencséket hozzunk létre, amelyekkel aztán távcsöveket, kamerákat, mikroszkópokat lehet kreálni, amelyek az optikai megismerésnek alapvető eszközei voltak sokáig. A fény második megközelítési módja az, amit fizikai optikának szoktunk nevezni. A fizikai optikában a fényt hullámként fogjuk föl. Fényhullámot még senki se látott, vízhullámokat látott a víz felületén. Mivel a fényhullámoknak hasonló tulajdonságai vannak, mint a vízhullámoknak, ezen analógia alapján nevezzük ezeket a hullámokat, a fényt hullámnak. A fényhullámot hullámhosszával, rezgés számával, energiájával, és azzal a síkkal, amiben a fény rezek, hogy így mondjam, szoktuk jellemezni, ezt a síkot polarizációs síknak nevezzük, és két olyan jelenséget szeretnék említeni, amelyik tipikusan a fény hullám tulajdonságán alapul. Az egyik azt úgy hívjuk, hogy interferencia. Amikor két azonos rezgésszámú fény, mondjuk egy fényforrásból kijövő fény, két úton vezetünk találkozik, akkor ilyen interferencia következik be. Ahol a két úton haladó fény hullámhegye hullámhegyel találkozik, ott fényes területeket találunk, ahol hullámhegy hullámvölgyel találkozik, ezek kioltják egymást, ott sötét helyet találunk. Ezen az ábrán egy olyan kísérletet mutatok be, amit egy Young nevű fizikus 1801-ben végzett. Két résen engedte át a fényt, most itt letakarjuk, illetve kinyitjuk az egyik rést, és látszik, hogy létrejön egy ilyen csíkrendszer, hogyha egy ernyőt helyezünk oda, akkor ilyen maximumokat, világos helyeket és sötét helyeket lehet az ernyőn látni. Egy másik, a fizikai optika által magyarázható jelenség, az például, ha egy rácsra, mondjuk egy üvegfelületbe szabályos karcokat helyezünk egymástól azonos távolságra, ez a távolság nagyjából a fény hullámoszának nagyságrendjében kell, hogy essen, és erről a rácsról visszaverődik a fény, látszik, hogy egy szép fehér fényvonal haladt, ez a rács szétbontja a fényt különböző színű komponensekre. Ez tehát a fizikooptika, lehetne mondani még példákat, azonban az idő szalad, én ezért a harmadik fölfogásmódra térnék most ki, ez pedig a kvantumfizika, ha tetszik a kvantummechanika felfogása. Teszem ezt azért is, mert 2005 többek között azért a fizika éve, mert 1905-ben Albert Einstein az egyik olyan jelenséget, amit fény közvetítéssel megfigyeltek, meg tudott magyarázni, ez az úgynevezett fényelektromos jelenség, aminek nagyon sok alkalmazása van, és aminek magyarázatáért kapta Albert Einstein később a Nobel-díjat. Még a relativitás elmélethez, meg az atomok mozgásához kötődő másik két cikke Albert Einsteinnek az, amelyik 1905-ben megjelent. Ez a három cikk megváltoztatta a világot, ezt nyugodtan állíthatjuk, és ezért döntött úgy az UNESCO, talán két éve, vagy három, hogy 2005-öt a fizika évének, 1905 az Annus Mirabilis, a csodálatos év századik évfordulójának tiszteletére fogja megrendezni. Gondolom, hogy azért is föltűnt önöknek, hogy a Mindentudás Egyeteme ezen szemeszterében több fizikai előadás hangzott el. Nyilvánvalóan ez is a fizika évéhez kötődik. Akkor a fényelektromos jelenségről. Azt tapasztalták, hogy ha egy fémfelületre fényt ejtenek, akkor bizonyos körülmények között ebből a fémből elektronok lépnek ki. Ezek az elektronok a fém felületéhez vannak láncolva, és nem tudnak onnan kilépni, de hogyha fénnyel, ugye a kvantummechanika az a fényt hullámnak és részecskének egyszerre képzeli el, erre majd mondok egy példát, itt most részecskének képzeljük el, ha becsapódik sörétszerűen egy foton, ez a fénynek a részecskéje, akkor ki tud szakítani egy elektront, hogyha elég nagy az energiája. De attól nem függ az elektronoknak a kiszakítása, hogy mekkora intenzitás, legalábbis bizonyos határig, lézerekkel ezen lehet változtatni, hogy mekkora intenzitású fénnyel sugároztuk be. Ez csak attól függ, hogy milyen frekvenciájú fénnyel sugároztuk be. A frekvencia az a fénynek az energiájára jellemző, a fotonok energiájára. Egy bizonyos frekvencia fölött kiszakítja az elektronokat, alatta nem. Albert Einstein tehát ezért kapott Nobel-díjat. A másik jelenség az egy rendkívül izgalmas jelenség, és ezt először Jánosi professzor úr által vezetett csapat mutatta ki a Központi Fizikai Kutatóintézetben már sok évvel ezelőtt. Én most egy olyan illusztrációt mutatok, ami 3 éve készült, de aminek én szemtanúja voltam, és rendkívül izgalmas. A kérdés az a következő, hogyha a fény részecskékből áll, fotonokból, és A két réses kísérletet próbáljuk vele megcsinálni, amit az előbb mutattam, és egyre kisebbre és kisebbre veszük az intenzitást, egyszer csak elérünk odáig, hogy a mérő területen, a mérő térfogatban egyszerre csak egy foton van. És ha megnézzük a kísérletet, ez ilyen körülmények között történt, látszik, hogy az előbb bemutatott interferencia csíkok ebben az esetben is megjelennek. Milyennek a magyarázata? A kvantummechanikával ezt meg lehet magyarázni. A kvantummechanika szerint ez a részecske bizonyos valószínűséggel az egyik résen mehet át, bizonyos valószínűséggel a másikkal. Tehát úgy néz ki, mintha mind a kettőn átment volna, és ezért természetesen tud interferálni. Mondhatnék még hasonló példákat, számosat, csak illusztrálni szerettem volna azt a három fölfogást, amelyikkel a fényt meg lehet közelíteni. Ezek közül az első kettővel többé-kevésbé tisztában vagyunk, a nyitott problémák nem maradtak. A kvantum optikában, hogy most az optika kvantummechanikai értelmezéséről beszéljek, bőven maradtak még megoldandó problémák. Ennyit szerettem volna arról elmondani, amiről eredetileg az előadásban beszélni szándékoztam. És akkor most átérnék az előadás második részére, amelyikhez mindenekelőtt egy nagy kérésem lenne önökhöz. Azt szeretném kérni, hogy felejtsenek el mindent, amit iskoláikban az optikáról tanultak, és azt is, amit én eddig elmondtam. Nagyon kérem, ez a megértéshez feltétlenül szükséges, de utána meg fogják érteni, hogy ezt azért tettem, mert amiről most fogok beszélni, az egy olyan paradigmaváltásnak a kezdete, aminél úgy érzem a magyar tudomány is ott van, amelyik 10 év múlva gyökeres változásokat okozhat, és hogy milyeneket, arról szeretnék most beszélni. De hogy ezt megtegyem, egy kicsit korábbról indulnék, és a nanotechnológia oldaláról közelíteném meg a mondandómat. A nanotechnológia az a kis részecskékhez kötődő technológia, és természetesen az ehhez kapcsolódó kutatás. Egy nanométer, az 10 a mínusz 9-en méter, tehát a milliomod méternek az ezred része, de talán szemléletesebb, ha azt mondanám, hogy 3-5 atom egymás után rakott atomláncnak a hossza. Tehát itt atomi méretekben vagyunk. Ide lejutni persze lépésenként szokás, a természet is lépésekben jut ide, vagy fordítva, atomokból lépésekben építi föl a nagyobb szervezeteket. A lépéseknek, és ez most egy kitérő lenne, az egyik eleme, ami már a gyakorlatban elég széles körben elterjedt, a mikrotechnika. A mikrotechnikának egy speciális gépét mutatnám most be, és a részletekben nem is mennék bele. Mikrométeres tartományban meg lehet csinálni mindazokat a gépeket, amelyeket nagy méretekben ismerünk, és amelyek mindennapi életünket körülveszik. Hamarosan ezek a mikrogépek is fölül fogják venni mindennapi életünket. De még egy példát mutatnék be. Ez egy érdekes dolog, egy ilyen érdekesen kiképzett húr, ami két ilyen tappancshoz között feszül ki, és a mikro megmunkálás már olyan lehetőségeket teremtett, hogy ilyen gépeket, a nanométeres, ilyen eszközöket a nanométeres tartományokban is lehet csinálni. Ugye a kvantummechanika az a mikrovilágnak az elmélete. Azt szoktuk mondani, hogy a nagy rendszereknél ez kiátlagolódik, és egész más törvényeket látunk. De ha nagyon kicsi egy mechanikus rendszer, akkor elő kell jönni a kvantummechanika jelenségeknek. Az előbb mutatott ilyen rezgőhúrt olyan kicsivé sikerült zsugorítani, hogy ilyen kvantummechanikai jelenségek léptek föl. Most gondoljanak el, hogyha van két ilyen tappancs és közte egy húr. Ha ezt összenyomjuk, akkor az a húr vagy fölfelé tér ki, vagy lefelé. Két állapota van. A kvantummechanikának az az érdekessége, hogy nem csak ez a két állapota van, hanem ennek a két állapotnak lineár kombinációi is. Ez azt jelenti, hogy sokkal több állapotot tudunk egy ilyen húrral realizálni, és ez egy kvantum számítógép alapja lehet 10-20-30 év múlva. Ezért mutattam ezt be. De sok minden mást is lehet ebben a tartományban csinálni. Gondolom, hogy emlékeznek erre a képre. Az a pikkelyes háttér, az egy hajszál, és ami előtte van, az olyan fogaskerékrendszer, amelyet lézersugárral lehet beégetni egy speciális anyagba, és amelyet lézer segítségével forgatni lehet, és az átételen keresztül egy másik kereket is természetesen forgat. Ezt például arra lehet használni, hogy a biológiával foglalkozók, hogyha egy sejtemben akarnak valamit csinálni, akkor ezzel fúrják meg a sejtnek a felületét. De akkor most menjünk tovább. És ehhez megint egy kitérőt szeretnék tenni. A félvezetőkkel kapcsolatban szeretném önöket valamire emlékeztetni. Válasszunk egy atomot, amelyiknek két nívója van. Úgy szoktuk azt mondani, hogy van egy alapállapotú nívója, meg van egy gerjesztett nívója. Vegyünk ilyen atomokból kettőt. Ez a következő eleme ennek a képnek. Akkor a két atom közötti kölcsönhatás ezeket a nívókat kettő-kettő, tehát egy párba hasítja. Ha három atom veszünk, akkor három-három nívó, ha négy, akkor négy-négy, ha n, akkor n-n nívó, ha nagyon sok, akkor ezek a nívók összemosódnak egy sávvá. Az alsó sávot, amelyik az alapállapotból jött létre, azt vezetési sávnak, valencia sávnak szokás nevezni. A felső sávot, a pirosat vezetési sávnak, a közöttük lévő rész pedig olyan, amiben az adott anyagban elektronok, mert ugye elektronok mozognak egy normál szilárd testben, nem mozoghatnak, tehát ebben a tartományban lévő energiájú elektronok árama nem létezik. Ezt úgy hívják, hogy tiltott sáv. Ha félvezető anyagot választunk, akkor annak az a lényege, hogy az alsó nívó az teljesen tele van elektronokkal, a felső pedig teljesen üres. Most, hogyha még szennyezéseket is teszünk bele ebbe az anyagba, mondjuk olyanokat, amik elektronokat adnak le, vagy olyanokat, amik elektronokat vonnak el, az egyiket N, a másikat P-típusúnak nevezzük, akkor ezen anyagok kombinációjából tranzisztorokat lehet csinálni. Ahhoz, hogy tranzisztort tudjunk csinálni, és csak ennyit jegyezzenek meg egy félvezetőből, ahogy egy kicsit be kell piszkítani, és utána mondjuk egy P-típusú, egy N-típusú és egy P-típusú ilyen anyagot kell egymás után rakni, és akkor ezen áramot folyathatunk, és az áramot befolyásolni tudjuk a középső réteg befolyásolásával. Ez a tranzisztor. Fölmerül a kérdés, hogy nem lehetne-e ilyen tranzisztort csinálni az optikában. Hát az első rész kérdés az, hogy lehetne-e tiltott sávot produkálni egy optikai anyagban. Említettem már azt, hogy az optikában a hullámhossznál kisebb távolságoknak nincs értelme. Kiderült, hogy ilyen hullámhossz nagyságrendű paraméterre, úgy mondják ezt, hogy rács paraméterre rendelkező mesterséges struktúrákat sikerült kreálni, mind három dimenzióban, mind két dimenzióban, például egy fóliába lukakat vájván, amelyekkel meg lehet csinálni azt, hogy legyenek olyan energiatartományok, amelyben fotonok az illető kristályban, ezt úgy hívják, hogy metakristály, mert ilyen a természetben nem létezik, terjedhet. Ilyen van, és a következő ábrán azt lehet látni, hogy ugyanúgy tiltott sáv alakulhat ki, mint ahogy tiltott sávot mutattam be a tranzisztorok esetében. Ez az. Hát azok a sötéten jelzett sávok, azok olyan sávok, amelyekben fotonok nem terjedhetnek. Ezen az ábrán a vízszintes tengelyen a fotonok hullámhosszával fordított arányos mennyiség, ezt úgy hívjuk, hogy impulzusa, a függőleges tengelyen pedig a fotonok rezgésszámával arányos mennyiség az energia szerepel. Tehát vannak olyan sávok, amelyekben lévő energiával fotonok ebben a metakristályban nem terjedhetnek. Akkor már az ember gondolja, hogy szennyezéseket biztos lehet ebbe berakni, például, hogy hibákat okozunk ebben a rácsban, tehát akkor tranzisztorokat is lehet csinálni. Ez igaz, de nem sok értelme van, mert ezeknek a tranzisztoroknak a mérete az sokszorosa lenne az elektronikában ismert tranzisztorok méretének, tehát egy olyan integrált áramkör, amivel ki akarnánk választani a félvezető áramköröket, nem sok értelemmel bír, mert nagyon nagy lenne. Ezért egy kicsit tovább kellene lépnünk. De előtte még azért mutatnék egy szép képet. Ilyen kristály szerkezet a természetben is van. Például ennek a gyönyörű kék színű szárnyal rendelkező lepkének a szárny szerkezete olyan, mint amit alul látunk, és ez a szárny szerkezet tulajdonképpen olyan, mint a metakristály. Érdekes módon egyébként nem minden lepkének ilyen szép a szárnya. Például a hegyekben élő lepkéknek, magas hegyekben, mondjuk az Andokban élő lepkék, azok barnák, azért, mert ezek a szárnyak nagyon nagy felülettel rendelkeznek, és ezért nagy hőveszteséget okoznak a lepkének. És ha magas hegyekben hideg van, ott a lepkék nem engedhetik meg maguknak. Ott nincsenek nanoszerkezetes szárnyak, ott pigmentek vannak a lepkék szárnyában. Na most egy kicsit tovább lépnék, mégpedig arról szeretnék beszélni, hogy annak a kérdésnek a megoldása, amit most taglalunk, az tulajdonképpen egy új típusú fény. Ne nézzenek csodálkozva, ilyen létezik. Sokáig elmentünk mellette, én magam is elmentem mellette, elég régóta foglalkozom már ennek egy speciális válfajával, és nem érett még meg akkor a helyzet arra, hogy az, amit most el szeretnék mondani, az realitássá váljon. Ha veszünk egy sugárzót, mondjuk egy drótot, ami egy függőleges vonal ezen az ábrán, amelyen nagyfrekvenciás áramot bocsátunk keresztül, ez a váltakozó áram, ez elektromágneses teret hoz létre maga körül. És hogyha ezt a teret tanulmányoznánk, akkor azt látnánk, hogy ennek van egy olyan komponense, ezt az a nagyjából egyenes vonalsor jelenti, ami távolodik attól a sugárzó száltól, és messze is megfigyelhető. Az optikában ezt úgy hívjuk, hogy távoli tér. Ennek a sugárzásnak a terében az elektromos és a mágneses tér váltakozik, és nagyjából egyforma erősségűek. A szál közelében pedig az a kör alakú, vagy ellipszis alakú ábrák, azok azt mutatják, hogy ennek a térnek van egy olyan komponense, ami hozzá van ragasztva ehhez a szálhoz, nem megy el tőle messzire, hanem nagyon gyorsan lecseng a térerőssége. Ebben a mágneses tér nagyon gyönge, az elektromos tér nagyon erős, és ezt úgy hívjuk, hogy közeli tér. Most ennek a közeli térnek egy speciális válfaját szeretném bemutatni, amit a fizikában úgy hívunk, hogy felületi plazmonok. Felejtsék ezt el, de én sokszor fogom mondani. Ez az a különleges fény, amiről beszélni szeretnék, hogyha egy fém felületét normál fénnyel megvilágítjuk, kicsit ügyeskedni kell hozzá, akkor el tudjuk érni azt, hogy a fém felületén lévő elektronok sűrűsödnek vagy ritkulnak. Ilyen csomósodás jön létre, és ezek a csomók, ezek egy hullámot képeznek, és ez a hullámosság terjed a fém felülete mentén. A tér, ami a fém felület fölött van, az ezekkel a furcsa, kúpszerű vonalakkal ábrázoltam. A fénynek van egy tulajdonsága, hogy a fény impulzusa és energiája közötti összefüggés az egy lineáris összefüggés, tehát kétszer-háromszor nagyobb impulzusú fény, energiája kétszer-háromszor nagyobb. Ezeknek a felületi plazmonoknak nem ez a tulajdonságuk. Úgy hívjuk ezt a görbét, ami itt ki van vetítve, hogy disperziós görbe, ez tehát az energia és az impulzus közötti összefüggés. Látható, hogy ezeknek a felületi plazmonoknak ez a disperziós görbéje eltér a fény disperziós görbéjétől. Szeretnénk összekapcsolni a fényt ezekkel a felületi plazmonokhoz. Ehhez az kellene, hogy ezek a görbék, tehát az egyenes meg az elhajló metszék egymást. Ezek azonban csak az origóban metszik egymást. Ügyeskedni kell ehhez a metszéshez, például úgy, hogy a fényt a fémfelületre egy prizmán keresztül ejtjük. Egy prizmában haladó fénynek a hullámhossza rövidebb, ezért az impulzusa nagyobb, ezért akkor már elérhető az, hogy összekapcsolódhat a felületi plazmon a fénnyel. Itt látszik azt, hogy hogy gerjeszti ezeket a különleges hullámokat a fény, és ezekre az a nagy érdekessége, hogy ezekre a hullámokra az a jelenség, amit úgy hívtam, hogy diffrakciós limit, tehát az, hogy a hullámosznál kisebb részeket nem lehet fölbontani, nem érvényes. Itt mindjárt fölvidul az ember, arra gondol, hogy hű de jó, ha tudunk csinálni tiltott sávot felületi plazmonokban, egyébként itt bemutatnám azt, hogy is néz ez ki, van egy prizma, annak a felületét a szaggatott vonal jelzi, a fény az ráesik erre a felületre és visszaverődik, az optikában ezt úgy hívjuk, hogy teljes visszaverődés, a teljes fény visszaverődik, de létrehoz egy ilyen csökkenő, a felülethez ragasztott fényhullámot, amelyik függőlegesen nem terjed, tehát nem verődik vissza arrafelé a fény, viszont vízszintesen igen, ezek azok a felületi plazmonok. Ezekkel tehát nem kell bajlódnunk a diffrakciós határral, tetszőlegesen finom felbontást el lehet érni. És hogy lehet, azt egy olyan mikroszkópnak a képével szeretném bemutatni, amivel én magam is dolgozom. Ez egy nagyon hegyes tű, amelyik ezeknek a felületi plazmonoknak a terébe belenyúlik. Ott látszik abban a villában a prizma, amire lézersugár esik, és vele szemben van az a tű, ami a fémfelülethez, amit a prizmára vittünk föl, közel van, és amelyik letapogatja ezt a felületi plazmon teret. És hogy mi az eredmény? Azt megmutatnám egy következő ábrám, amelyik három képet mutat be, amit egyszerre vettem föl ezzel a mikroszkóppal. Az első, a mérete az fél mikron szor fél mikron. Az első kép, amin azok a kráterek láthatók, az ennek a fém rétegnek a felülete. Egyébként ez egy ideális aranytükör volt, amit ránézésre úgy nézünk, hogy ennél tökéletesebb tükör nem létezik. Azok a kráterek pedig azért vannak, mert nagyon kevés ezüstöt lézerrel ráporlasztottunk, és a becsapodó részecskék krátereket okoztak. A mellette lévő kép mutatja a felületi plazmonoknak a képét, és hogyha ezt a képet analizálnánk, akkor az derülne ki, hogy ennek a mikroszkópnak a felbontó képessége 1 nanométer, tehát durván 700-szor jobb, mint az alkalmazott fénynek a hullámhossza. Ezt azért vetítettem ki, hogy bizonyítsam, hogy valóban erre a különleges újfajta fényre a diffrakciós határ nem vonatkozik. Egy másik képen azt mutatom meg, hogy egy rácsot hogyan lehet lefényképezni. Ennek a rácsnak a mérete az durván olyan, mint ezeknek a felületi plazmonoknak a hullámhossza, és nagyon érdekes következtetéseket lehet levonni abból a jobboldali képből, önöknek jobboldali képből, amelyik a felületi plazmon képet mutatja. Ez a mikroszkóp egyébként nem csak arra jó, hogy képeket alkossunk vele, hanem ezzel technológiát is lehet csinálni. Például azzal a hegyes tűvel egy felületen atomokat tologatni lehet. Itt például egy olyan fém karámot, atomkarámot mutatok be, amelyeket egy nagyon sima kristályfelületen, ez a kristály, ez egy részkristály, kobalt atomokat tologattak rajta, ilyen szép ellipszis alakúra. Ennek egy nagyon érdekes tulajdonsága van, az egyik fókuszpontjában az ellipszisnek tettek egy atomot, egy kobalt atomot, és a másik fókuszpontban is megjelent valami, mintha ott is lenne egy atom, pedig nem volt. Ez azért van, mert ugye egy ellipszis, egy kiinduló sugarakat, az egyik fókuszból kiinduló sugarakat a másik fókuszpontban fókuszálja. Ennek egyébként az informatikában lesz jelentősége. De azt is meg lehet csinálni, hogy rajzolatokat csinálunk ilyen mikroszkóppal a felületen, például úgy, hogy molekulák lefolynak ezen a tűn, és ebben az esetben például, ezt nem én csináltam, Don Quixote és Sancho Panza képe jelenik meg. Az egész képnek a mérete mikrométer nagyságrendű, és azok a vonalak, azok egy-egy molekulának, vagy néhány molekulának a felsorakozásából származnak. És akkor most térjünk vissza a felületi plazmonokhoz. Hogyha ezeket a felületi plazmonokat egy rácson hozzuk létre. A rács, szemléletesen úgy képzeljük el, hogy a rácson az effektív hullámhoz, mivel a fénynek görbült úton kell haladnia, nem egészen pontos, ez csak az analógiáját mondtam, lerövidül, és akkor már meg lehet csinálni azt, hogy a fényt csatoljuk a felületi plazmonokhoz. Abban az esetben, hogyha a rácsnak a hullámhossza, a paramétere ugyanannyi, mint a plazmonoknak a hullámhossza, akkor nagyon egyszerűen meg lehetne mutatni, most nem térek erre rá, hogy kétfajta hullám jöhet létre. Az egyik a jobboldali felső ábrán lévő hullám, amelyik, amit látják, erősen aszimmetrikus. A másik az alsó ábrán lévő hullám, amelyik szimmetrikus. Kiderül, hogy ennek a két hullámnak az energiája különböző, ezért a disperziós görbében, tehát az energia és az impulzus közötti összefüggésben egy tiltott sáv jön létre. Tehát a felületi plazmonoknál sikerült kikerülnünk az optika átkát, hogy nem lehet nagyon kis méretekbe lemenni, és sikerült olyan rendszert találnunk, ahol tiltott sávot lehet létrehozni. Még azt is el szeretném mondani, hogy szennyezésekkel ilyen tiltottság kihasználásával tranzisztort is lehet csinálni. Tehát felületi plazmonokkal, ezzel a különleges fénnyel, újfajta fénnyel lehet fénytranzisztort csinálni. De nem csak fénytranzisztort lehet csinálni, hanem, hogy úgy mondjam, drótokat is, amin ezeket a plazmonokat vezetni lehet, úgy hívják ezt, hogy hullámvezető. Hogyha elektromágneses hullámmal, fénnyel megvilágítunk egy nagyon pici gömböcskét, úgy hívjuk, hogy nanogömböcske, mondjuk 50 nanométer átmérőjű, akkor ebben ezen lokalizált, tehát a felületre lokalizált plazmonokat létrehozni, és ezek a plazmonok átteszik az energiájukat a következő és a következő ilyen gömböcskére, tehát a fényt, ezt a különleges fényt tovább vezetik, hogy ez valóban így van, hadd mutassak meg egy valódi képet, amelyiken látszik, mert azért egy kicsit rendes fény is kilép ezekből, hogy ezek a gömböcskék szépen vezetik a fényt tovább. Tehát mondjuk, ha csináltunk két optikai tranzisztort, akkor ilyen gömböcskékkel össze is lehet kötni, és az egyik tranzisztort össze lehet kapcsolni a másikkal. De nem csak tranzisztort lehet csinálni, hanem lehet lencsét is csinálni a felületi plazmonokra, hogyha csökkenő méretű gömböcskéket rakunk egymás után, megfelelő méretel és megfelelő távolságra egymástól, hogy durván úgy belefeküdjenek egy kubba, akkor akár egy nanométerrel le lehet fókuszálni azt a különleges fényhullámot, ami az elején volt. Miért fontos ez? Ugye az információt azt optikai szálon továbbítjuk. Ennek egy mikron körül van az átmérője. Ezt átalakítjuk felületi plazmonnál, az is annyi. És ezt szeretnénk nagyon pici rendszerekben földolgozni, hát ezért van szükség ilyen lencsére. De meg lehet azt is csinálni, hogy szennyezési sávot hozunk létre a tiltott sávban, ilyen felületi plazmonok tiltott sávjában, mondjuk olyat, amit itt mutatok, és ezzel el lehet érni azt, hogy, és akkor a következő ábrát kérném, alkalmason választott hullámosszú fényt ebben a szimulálásban, ez másfél mikronos, tehát infravörös fény, akár 90 fokkal egy sarkon be lehet fordítani. Ugyanazon a rendszeren egy 1 mikronos hullámhosszú fény nem fordul be, hanem egyenesen megy tovább. Tehát hullámhossz szelektíven, ha tetszik, frekvencia szelektíven lehet irányítani a fényt. Még egy érdekes dolgot mutatnék el, mert ez azért a kísérleti tudománynak az érdekességét mutatja. Egy Ebbézen nevű norvég fizikus egészen más célból csinált egy olyan kis aranyfóliát, amiben nagyon érzékeny, hogy mondjuk ezt egy ilyen sugarakkal, lukakat furt, mégpedig elég keveset, 1 millió darabot. Ezeknek a lyukacskáknak a mérete durván 100 nanométer, tehát úgy 5-7-szer kisebb, mint a fénynek a hullámhossza. Az optikából, és most már emlékezhetnek megint a régi optikára, az optikában megtanultuk, hogy ha egy luk mérete, átmérője kisebb, mint a fény hullámhossza, akkor ezen a fény nem mehet keresztül. Ebbézen megcsinálta a kísérletet, amit tervezett, aztán később valami másra kellett volna neki ez a fólia, és ránézett, és csodálkozva látta, hogy a mögötte lévő tárgyakat látja. Azt hitte, hogy tönkrement a fólia, berakta egy elektronmikroszkóp alá, megnézte, és kiderült, hogy ez a fólia bizony tökéletes. Le akarta közölni a cikket, de hát, mint ahogy az ilyenkor lenni szokott, a referék, akik eldöntik, hogy egy cikk közölhető vagy nem, nem fogadták el a cikket, berakta a fiókjába, aztán egy másik kolléga néhány év múlva megmagyarázta, tudni, a felületi plazmonokra már nem érvényes ez a korlát, azok átléphetnek ezen a lukon, és a másik oldalon visszaalakulhatnak fényé. És az az érdekes, látszik, ugye az egyik oldalon van a ráelső fénynek a képe, ott világos a lukak közötti tér, és el mellé égetett 240-es számnak a környéke világos, de a maga a szám sötét. A másik oldalról néz fényképezve, látszik, hogy a lukak világosak, és a 240-es szám is világos. Ennek a méretek is látszanak, ezek a lukacskák nagyon kicsik. Most mindezek az elemek, és még egy néhány, amiről most már nincs időm beszélni, azt a lehetőséget teremtették meg, hogy fény segítségével, mégpedig ezzel a különleges fény segítségével, a jelenlegi elektronikus csipeknél sűrűbb osztású, tehát nagyobb felbontású csipeket, több tranzisztort tartalmazó csipeket lehessen csinálni. Tehát az a félelem, ami már amiatt van, hogy látszik, hogy az elektronikus csipek már közel vannak a határhoz, úgy néz ki, hogy itt feloldhatók. Egy átmeneti periódusban pedig azt gondolták az emberek, és ezt megcsinálták, hogy klasszikus tranzisztorokat ilyen felületi plazmon vezetékekkel kötöttek össze. Ez például már egy ilyen csipet mutat. Az álmunk persze az, hogy teljesen optikai csipeket hozzunk létre. Ilyen csip még nem létezik, de az elemei már megvannak, és én azt remélem, hogy 10 év múlva, hogyha a Minden Tudás Egyeteme még élni fog, és ott előadások fognak elhangozni, és netántán én még abban az állapotban leszek, hogy akkor képes leszek előadást tartani, akkor erről fogok önöknek beszélni. Még valamire szeretnék kitérni végül, amelyik azt mutatja, hogy az egyes atomokat is be lehet fogni fény segítségével különböző célokra. Ugye azt a golyós számológépet talán már az Oroszországban se használják, de lehet molekuláris számológépet csinálni, ahol egyes atomok vagy molekulákat világításra kényszerítünk, tehát tudjuk, hogy hol vannak, és akár annak a mikroszkópnak a tűjével, amit említettem, akár fény segítségével ezeket az atomokat tologatni lehet. Ilyen módon számológépet lehetne csinálni, persze ez csak egy játék, ennek semmi értelme nincsen. Na, amit most mutatnék, annak van. Ha egy úgynevezett csapdába, ez egy ügyesen kialakított szerkezet, amiben atomokat vagy ionokat, ugye az ionok elektronoktól megfosztott atomok zárunk be, és világításra kényszerítjük, akkor ezek szépen így glédába állnak ebben a csapdában, alacsony hőmérséklet, ha fölmelegítjük, akkor eltűnnek, ha újra lehűtjük, akkor megjelennek, közben mondjuk egy-két atom kiszökött, tehát itt most már kevesebb van, és hát ezt akár napokon keresztül is benne lehetne tartani ezeket az atomokat ebben a csapdában. És azt, hogy ott vannak, azt fény segítségével tudjuk letapogatni. Miért érdekes ez? Ha ezeket az atomokat egymással összetudnánk ügyesen kapcsolni, ez egy kvantummechanikailag kényes kérdés, tegyük föl, hogy összetudjuk. Eddig 3 atomot, vagy esetleg 4-et sikerült összekapcsolni. Ha ennél sokkal többet lehetne összekapcsolni, ezt úgy lehetne fölfogni, mint egy számítógépnek az úgynevezett shift regiszterét. Minden egyes atom egy-egy elemének felel meg a shift regiszternek, tehát ezt egy számítógép alapjának lehetne elképzelni, mégpedig mivel itt kvantumosan vannak összekötve ezek az atomok, egy kvantum számítógép alapjának. 2 dolog probléma egyelőre. Az egyik az, hogy ezek az atomokból egyelőre keveset sikerült összekapcsolni. A másik, hogyha beavatkozunk, és egy számítógépbe be kell avatkozni, akkor ez a rendszer egyelőre még nagyon törékeny. Na azért van remény, hogy ilyen típusú kvantum számítógép azért még, hát talán az én életemben már nem, de az önök többségének az életében még meg fog valósulni. Azzal kezdtem, hogy fénnyel foglalkozunk. A fénynek a terjedési sebességére azt szokták mondani, hogy az óriási, 300 000 km másodpercenként levegőben, vákumban. Természetesen ennél lassabb a fényterjedés mondjuk üvegben, és hát fölmerül a kérdés, hogy nem lehetne ennél lassabb fényt csinálni. Azzal szeretném befejezni, hogy lehet. Le lehet lassítani a fényt akár a gyalogosnak a sebességére, sőt, egy bizonyos időre meg is lehet állítani, aztán az ember meggondolja magát, kapcsol valamit, és újra kilép a fény, és halad tovább, mintha mi se történt volna. Miért érdekes ez? Egyébként azt úgy kell csinálni, hogy vesz az ember egy zavaros anyagot, gázt, ami nem átlátszó, alkalmasat persze, és ezt egy lézerrel megvilágítja, úgy világítja meg, hogy átlátszóvá válik, és akkor egy nagyon közeli hullámosszú lézerrel megint megvilágítja, ez a lézersugár pedig átmegy rajta. Az derül ki, hogy erre a második sugárzásra az illető gáznak a törésmutatója, ami tehát megszabja azt, hogy milyen gyorsan terjedott a fény, az óriási, akár végtelen is lehet. Ha végtelen a törésmutató, akkor megáll a fény. Ha nagyon nagy, akkor nagyon lassú lesz a fény. Ilyen nagyon lassú fényre gondolják csak el, hogy sokkal egyszerűbb információt ráültetni, szépen kényelmesen ráültetik, aztán kinyitják a csapot, és kiszalad a lézerfény, rajt ráültetve az információt. Tehát én azt hiszem, hogy ennek a legutolsó érdekességnek ugyancsak az informatikában lesz igen fontos szerepe. Ezeket a dolgokat szerettem volna önökkel megosztani. Bennem ez az újfajta fény óriási izgalmat váltott ki. Szerettem volna, hogy el tudom érni ebben az előadásban, hogy ez önöknél is bekövetkezik. Ha ez bekövetkezett, akkor köszönöm szépen, ha nem, akkor engem hibáztassanak. Végezetül engedjenek meg egy történetet, amit tanulságképpen szeretnék elmondani. A 19. század közepén egy német család egy nagyon híres német fizikaprofesszorhoz elvitte gyerekét pályaválasztási tanácsadás céljából. És elmondták az illető professzornak, hogy a fiúcskát mind a tudományokban, mind a zenében tehetségesnek találják, mondja meg, hogy hova küldjék a fiút. A professzor úr azt mondta, hogy mivel a fizikában már mindent megcsináltunk, küldjék el zenésznek. Most ezek után elárulnám, hogy ezt a fiocskát hogy hívták. Rudolf Hertznek, az elektromágneses hullámzás, sugárzás felfedezőjét. Ilyen történetet még sokat mondhatnék. Véleményem szerint a különleges fény történet, amiről most beszéltem, ilyen, és azok az eszközök, amelyeket ennek a különleges fénynek a segítségével már gyakorlatilag laboratóriumokban megkreáltunk, és amelyek véleményem szerint 10 év körül idő múlva, maximum 15, a mindennapi élet részévé válnak, egy olyan paradigmaváltást fog okozni életünkben, mint hogy két hasonlatot mondjak, amikor a transatlanti szállításban a hajóról átértünk a repülőre, vagy amikor az elektronikában a rádiócsőről átértünk a tranzisztorra. Kívánom, hogy önök is legyenek részesei ennek a fantasztikus folyamatnak, magamnak is azt kívánom, hogy legalább az elején még ott lehessek, és köszönöm figyelmüket.